Köszönöm szépen a felvezetést. Ezúttal kicsit hasonló lesz a téma bizonyos szempontból, mint a kettővel ezelőtti, vagy hárommal ezelőtti előadásomnál. Itt most az Akadémiai Könyvtár Multijournal OGS 3-as verzióban működtetett Multijournal platformjáról szeretnék beszélni. A téma köré tulajdonképpen a körülbelül fél éve, talán kicsivel több mint fél éve működtetett rendszernek a rendszer tapasztalatairól, előnyeiről, hátrányairól szeretnék beszélni. A hátrányokat azt a végére hagytam direkt, hogy hátha nem jut rá időm. Magáról a rendszerről azért azt tudni kell, bár tegnap már volt egy előadás ezzel kapcsolatban, az kettes rendszert mutatott be. Ugye a Public Knowledge projekt keretében fejlesztik ezt a nyílt forráskódú keretrendszert, ami egy folyóirat szerkesztőségi rendszer, szerkesztőségi munkafolyamatot támogató rendszer. Ezt nagyon hangsúlyoznám, majd az előadásommal lehet látni, hogy miért beszélek erről is. Történetileg nem akarok mélyen belemenni, 15 éves múltra tekint vissza a rendszer. Az első verzió az megjelent 2002-ben, 2005-ben már is a második verziót adták ki, amit napjainkban is nagyon sokan használnak. Magyarországon én megkockáztatom, körülbelül 98%-ban még kettes rendszert használnak a szerkesztőségek. És több mint 10 év közösségi tapasztalatait összegyűjtve hozták ki tavaly 2016 augusztusában a 3-as verziót, ami merőben más a 2-es verzióhoz képest. Ez nagyon sok szerkesztőséget a tapasztalataink szerint el is rettent attól, hogy váltsanak 2-esről 3-as rendszerre. Noha azt azért tudni kell, hogy számos előnnyel rendelkezik ez a 3-as verzió, hogy a főbb jellemzőit említsem. Itt megint, és visszautalok a 2-3-mal ezelőtti előadásomra, hogy a HTML5-ös technika jelenik meg, a Bootstrap technológia jelenik meg a felületen. Rendkívül egyszerű a használata, sokkal letisztultabb és áttekinthető felületet nyújt, és természetesen responszív a dizájn, tehát már tudjuk a cikkeket akár egészen pici méretű telefonon is olvasni. Rugalmasabb, sokkal rugalmasabb a munkafolyamat kezelése, egészen át lehet lépni olyan folyamat lépéseket, amire esetleg az adott szerkesztőségnek nincs szüksége, sőt, plugin segítségével akár az egylépcsős beküldést is meg tudjuk valósítani. Ez azt jelenti, hogy ez a plugin, ez a bővítmény segíti a visszamenőleges cikkfeldolgozást, ami tapasztalataink szerint nagyon sok szerkesztőségnek az első számú kérdései között szokott lenni, hogyan tudnak visszamenőleg feldolgozni minél több cikket, számot. Az egyediesített szerepkör technika gyakorlatilag szerkesztőségenként maga a folyóirat menedzser adhatja meg, hogy milyen szerepkör röket hoz létre a felületen, azt szabja meg nyilván, hogy az adott folyóirat szerkesztőségi bizottságban milyen típusú munkafolyamat típusok léteznek. Az egyedi felhasználói felületet is említeném, ami abból a szempontból jó, hogyha bejelentkezünk, akkor minden egyes feladatunkra figyelmeztet a rendszer, ez nagyon hasznos funkciója, illetve hogy testre szabható, és erről is fogok még a későbbiekben beszélni, mert nagyon érdeklődik minden egyes hozzánk csatlakozó szerkesztőség, hogy hogyan tudom testre szabni a felületet. Nem olyan egyszerű valóban, mint a 2-es verzióban, ezt a 3-as verziót ez kicsit talán jobban, informatikusabb szempontból, szemszögből kell nézni. De az mindenképpen fontos, hogy itt is az alaptemplétet írom át, és felülbírálom a saját stílusommal, de ez csak és kizárólag az olvasó számára látható felületnek az átírását jelenti, míg a belső adminisztrációs felület az ugyanúgy változatlan marad, tehát azok a felhasználók, akik egy folyóiratnál mondjuk szerzők, másik folyóiratnál bírálók, harmadik folyóiratnál szerkesztőség vezető, főszerkesztő, bejelentkezve ugyanazon a elrendezésű felületen kell, hogy eligazodjon, és nem minden folyóiratnál más és más, ez a 2-es verzióban egy kicsit talán nehézkes volt. Ha tovább nézzük még a jellemzőket, nagyon fontos újítás, hogy több fájlt tudok feltölteni egy tanulmányhoz, egy cikkhez, több típusú fájlt, és az, hogy milyen típusúakat, ez szintén a szerkesztőség szabja meg egyedileg. Megjelent a szerkesztőségi belső párbeszéd, ez egyfajta belső e-mailezés, ami azért nagyon hasznos, mert archiválódik a rendszerben, ha netán vissza kell keresni a későbbiekben, hogy egy adott cikkel kapcsolatban a szerkesztőségi munkafolyamat során miről volt szó, akkor azért ez innen visszakereshető és megtekinthető. Az egyszerűsített regisztráció, talán azt emelném ki, hogy bekerült ugye az ORC ID azonosító is, mint lehetőség, nem kötelező, de lehetőség, ez ugye gyakorlatilag egyértelműen azonosít mondjuk két ugyanolyan nevű szerzőt, egyértelműen be tudjuk azonosítani, hogy melyik szerző hova tartozik, melyik tudományterülethez. Az egyéni feladatkezelő, amit az előző szlájdon is említettem, rendkívül kényelmesé teszi, hogy nem csak e-maileket küld a rendszer, hanem egy belső felületen, az úgynevezett dashboardon vagy vezérlő pulton keresztül is nyomon követhetjük a feladatainkat. Nem minden hozzánk csatlakozó szerkesztőséget vettem a diára, tucatnyian vannak, ha felvettem volna, nem lehetne látni sem, nem lehetne elolvasni őket. Amit tudni kell, hogy nálunk vannak olyan folyóiratok, amelyek még jelen pillanatban láthatatlanok, a háttérben dolgoznak és tevékenykednek, kóstolgatják, használják, tanulgatják a rendszert, és vannak azok, akik nyíltan felvállalták, hogy ők bizony láthatóak lesznek, és a felületet, hogyha behívjuk, akkor őket lehet nézni, meg lehet nézni, hogy éppen mit alkottak a platformon. Ami még talán hozzá tartozik, és tapasztalat, hogy nem biztos, hogy jól értelmezik a szerkesztőségek, az OGS kizárólag folyóirathoz képes regisztrációt elvégezni, méghozzá azokhoz a folyóiratokhoz, amelyek nyilvánosak. Ha egy folyóirat a háttérben tevékenykedik, akkor oda nem lehet regisztrálni. És ez nagyon fontos, hogy roppant nagy szerepe van a folyóiratmenedzsernek. A folyóiratmenedzser tapasztalataink szerint, megint csak azt mondom, általában a főszerkesztő vagy annak a segédje munkatársa szokott lenni. Nem feltétlenül és nem mindig informatikához komolyabban értő kollégáról van szó, más területen tevékenykedik, teljesen érthető, úgyhogy nagyon sok kérdést szoktunk kapni, hogy mégis hogyan tudnak regisztrálni. Tehát folyóirat szinten képes a rendszer működni. Nos, hát nagyon sokféle partnerünk van. A sokféle partnernek különféle igényei vannak, rózsaszín háttéren fehér bárányok, vagy halványzöld háttéren kék elefántokat szeretnének. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan nem értik a szerkesztőségi rendszernek a lényegét, sokan akár egy egyszerű honlapot látnak benne. Vannak, akik portálmotorként azonosítják az oldalt, vagy hova tovább blogmotorként néznek rá. Azért azzal tisztában kell lenni, hogy ez más funkcióra teremtődött rendszer. Ne akarjunk bele olyasmiket látni, amire nem feltétlenül alkalmas. Noha hozzátenném, hogy a kettes verziójú OGS-ben volt lehetőség a WordPress-szel való kapcsolódásra. A WordPress-es fejlesztők létrehoztak olyan bővítményt a saját motorjukhoz, ami kapcsolódni tudott az OGS 2-es rendszeréhez. Ez a jelenlegi legfrissebb WordPress-ből már hiányzik, az OGS 3-as rendszerébe se tervezik, ahogy nézek a fórumot, fejlesztői fórumot, nem tervezik jelen pillanatban a kapcsolódást, de a lehetőség adott. És már bizony, mi elkezdtünk ezen gondolkodni, hiszen ezek mind PHP MySQL alapon működő rendszerek, miért ne lehetne egy applikációt írni arra, hogy be tudjon tekinteni egy tartalomkezelő, egy csiribili tartalomkezelő rendszer a szerkesztőségi rendszerbe, és uram, bocsán, meg tudja jeleníteni a tavasszal megjelenő cikkeket, vagy a legfrissebben megjelenő cikkeket, vagy a leglátogatottabb cikkeket. Tehát erre is van lehetőség. Nem nehéz ezt megvalósítani. Tovább lépve, A felhasználóknak, ahogy említettem, az első számú kérdése, hogyan tudjuk testre szabni a saját képünkre alakítani a rendszert. Hát Petőfit is tudnám, idézhetném szabadon, a csábítól a kandikál, a template fáj rám. Nagyon sok szerkesztőségből kapom a súgást a fülembe, hogyha hozzáférhetnének a template fájlokhoz, minden gondjuk megoldódna. Ezt elhiszem. Amit ugye tudni kell, hogy az OGS belső függvényei segítségével nem csak folyóratonként, valóban számonként, rovatonként és akár cikkenként tudom azt szabályozni a template fáj módosításával, hogy hogyan jelenjen meg az oldalon. És megint csak visszautalok, ugye, hogy tavasszal hóvirágos cikk legyen a háttérben, ősszel pedig lehulló falevelek legyenek a háttérben. Csak a probléma ezzel az, hogy minden egyes frissítéskor ezek a változtatások, rendszerfájlokban történő változtatások mind eltűnnek. És roppan nehéz nyomon követni, hogy melyik folyóratnál mit változtattunk a templétfájlokban, tehát nem javaslom ezt a fajta módszert. Következő módszer az egyedi CSS fájl készítése és feltöltése. Amikor a szerkesztőségek jönnek, hogy küldjünk át nekik CSS fájlokat a rendszerből, semmi probléma, ők átírják, és utána aztán töltsük vissza. Én erre mindig azt szoktam hunzutól mondani, hogy ebben a rendszerben nincsenek CSS fájlok, de mégis vannak. Hogyan lehet ez? Gyakorlatilag a folyóratmenedzsernek van rá lehetősége, hogy egyedi, bizonyos szintű átalakításokhoz létrehozzon CSS fájlt. Például itt a példán lehet látni a kicsit keszekusz a sorvégeket. Hogyha ezt szeretnénk átalakítani, megvan rá a mód, valóban CSS kiterjesztésű fájlt kell készíteni. Egy egyedi megjelenéssel szabályozhatom, ugye, hogy sorkizárt legyen maga a felület. Ezt föltölthetem a belső adminisztrációs beállítások részben, és picit átírhatom, de nagyon fontos, a default templétet írhatom át ezzel a módszerrel. Amit tudni kell ehhez is technikailag, hogy minden ilyen betöltés, feltöltés, amit a felhasználók végeznek, az a public könyvtárba kerül be. A publicon belül is folyóratonként egyedi könyvtárba, és ami nagyon fontos, hogyha frissítjük a rendszert, a public könyvtárt soha nem szabad kitörölni, mert akkor töröljük, gyakorlatilag kihúzzuk a szőnyeget a felhasználóink alól, tehát ez alapvető. Minden egyes fejlécet, logót ide töltenek föl a webes felületről a felhasználók. Tehát ez is egy módja, valóban létezik CSS fájl, CSS fájlokkal dolgozik. Na de, a fejlesztők nem ezt ajánlják. Ők valójában child téma létrehozását javasolják, a child téma más néven gyerek téma, ehhez a GitHubról le lehet tölteni nagyon jó kis ajánlást, leírást és egy minta child témát. Amit tudni kell, hogy a 3-as verzióban jelentősen átalakult, megváltozott a témakezelés, a téma elhelyezés is. Ezt most már bővítményként kezeli a rendszer, tehát a plugins mappába kerültek be a témák, a pluginson belül a témakönyvtár, és azon belül van egy default, ez minden esetben ott van a telepítés után, és én létrehozhatom folyóiratonként a külön-külön mappában a child témákat. Ami nagyon fontos, hogy ez is a standardet követni kell, a mappa nevében az alulvonás childnak mindig szerepelnie kell, így fogja felismerni elsőként is, hogy ez egy bővítmény. Az ajánlások mentén, ez természetesen nálunk is a szerkesztőségeknek szíve joga létrehozni, letesztelni, és ha kialakította a saját child témáját, akkor én nagyon szívesen betöltöm a rendszer alá, lehet tesztelni, és működőképessé válik. A child téma kinézete, vagy illetve struktúrája látszódik, megint csak standard, tehát nem szabad eltérni, kell egy version XML fájl. Szükség van ugye az index.php-ra, ami meghívja a child téma beállításokat, és a child téma beállításainál ugye az elnevezések, a fájl és könyvtár elnevezések még egyszer mondom nagyon fontosak. Ott szabályozhatom, ugye ez a child téma plugin nevű fájlban, szabályozhatom, hogy betöltse az OGS, az alapértelmezett templétet, avagy én teljesen egyedileg szabályozok, és minden egyes direktívát, minden egyes osztályt én egyedileg adok meg. A style könyvtárba, stílus könyvtárba kerül be, és ezúttal nem CSS kiterjesztésű fájról van szó, hanem LESS kiterjesztésű fájról, ami tulajdonképpen egy felturbózott CSS fáj. Hogyha itt egy nagyon egyszerű mintával szeretnék élni, változóban definiálhatok akár egy színkódot, és azt aztán későbbiekben használhatom különböző osztályoknál, és a lefordított, tehát a felső LESS fájból lefordítva az alsó CSS megjelenés vagy paraméter képződik. Gyakorlatilag sok mindent tudok szabályozni vele, valóban így szokták emlegetni a LESS fájl, egy felturbozott CSS, de nem annyira ismert, ez való igaz, úgyhogy ilyenkor mindig visszarettennek, megrettennek a szerkesztőségek. Amit azonban sajnos be kell vallanom, hogy mi platformot nyújtjuk, folyamatosan frissítjük az oldalt, nagyon sok mindent megteszünk az oldalon, de nincs rá kapacitásunk, hogy tucatnyi vagy akár még több egyedi lest vagy csájtémát vagy módosítást végrehajtsunk. Hogy miért nyújtjuk mindezt a szolgáltatást? Azért vannak önös érdekeink is. Például az OGS ugye alapvető abban, hogy a szabványos adat import-exportot támogatja. Különböző adatbázisokba nagyon jól tudunk így adatokat átemelni, XML-eket átemelni. Látjuk az automatizmusoknak a kiépítési lehetőségét, és ez nagyon fontos, illetve szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a szerkesztőségeknek, akik ilyen vagy olyan oknál fogvás, de nem tudják megoldani a rendszer működtetését. Ahogy említettem, itt a tapasztalatunk az, hogy a szerkesztőségek léteznek valahol, használják az OGS általában kettes verzióját valahol, míg a rendszer föl van telepítve mögötte egy informatikusi üzemeltetési háttér, akik nem feltétlenül érzik magukénak a feladatot, hogy folyamatosan karbantartsák a rendszert. Azt meg pláne nem igazán kedvelik, hogyha őket még a szerkesztőség meg is kérdezi. Netán ugye a szerkesztőség látja egy-egy változtatásnál, hogy nem jól működik a felület. Nagyon nehezen tudják az informatikusokat megkeresni. Ez tapasztalat, nagyon sok ilyen jellegű kérdést kapok, hogy az informatikus nem válaszol, de áruljam már, nem tudna ő valahogy segítséggel megoldani a felületen a jobb működést. Kicsit bővebben ez az automatizálás kérdése, ugye itt a szabványos metaadatok arathatóságával kapcsolatban egyrészt külső szoftverfejlesztő céggel jelen pillanatban finishben vagyunk épp, hogy elkészítsünk egy olyan apit, aminek a segítségével mind a REA-ba, mind az MTMT-be nem csak a nálunk lévő OGS-es folyóiratok cikkeit, hanem külső az országban máshol használt OGS-ből származó cikkeket be tudjuk emelni. Ez rendkívül fontos. Illetve a szaki segítségével használatba tudtunk venni, ők elkészítették nekünk ezt az OAI közös keresőt, ami most már az OGS-ben is keres. Oda folyamatosan töltjük föl az OGS-es OAI PMH-s megfelelően konfigurált OAI PMH-s OGS-es linkeket. Tovább lépve pedig, és ezzel vissza is kanyarodom az előadásom címéhez, az elejéhez, az együttműködés és tudásmegosztást, amit komolyan gondolunk, létrehoztunk évelején egy OGS Hungarian Users Groupot, amiben meghívtuk a Magyarországon OGS-t használó szerkesztőségeket. Legnagyobb örömünkre nagyon sokan csatlakoztak hozzánk. Létrehoztunk egy fórumot, amely kicsit nehézkecsen, kicsit döcögve, talán kicsit félénken indul, de én azt gondolom, hogy előbb-utóbb be fog érni ez a gyümölcs is, és közösen együtt építhetünk föl egy OGS-es tudásbirodalmat. Mi ezen kívül a 2-es és a 3-as verziónak is elkészítettük a magyar nyelvű fordítását. Elkészítettünk magyar nyelvű user guide-okat mind a két verzióhoz. A 3-as verzióhoz, mivel azt kezdtük el használni, kis rövid egyszer-egy útmutatásokat is elkészítettünk. Nálunk lévő szerkesztőségeknek számos oktatást végzünk, akár kiszállva helyszínre, vagy ott nálunk az akadémiai könyvtárban. Mert azt valljuk, hogy közösen együtt kitaposott út, az sokkal szélesebb és sokkal kényelmesebb, mint az egyénileg tépett ösvény. Az előadásommal kapcsolatos valamennyi linket föltettem. amit ajánlok mindenki szíves figyelmébe, és hát ezennel köszönöm szépen a figyelmet.